napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 11 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és egyben mai vendégünket a stúdióban, Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselőt, a Magyar Polgári Párt elnökét. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Az utóbbi időben elég forró témákról ejtettünk szót itt a műsorban. Azt hiszem, hogy ma sem lesz ez másképp, ugyanis oktatásról és autonómia kérdésről fogunk beszélni. Ön ugyebár az Alsóház Oktatási Szakbizottságának a tagja, és e minőségében részt vett azon a vitán, amely a bizottságban lezajlott a héten, és amelynek eredményeként tegnap iktatták a katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezetet. Ugyanakkor elérte azt, nem tudom, hogy ez mennyire lehet sikerként elkönyvelni, hogy ismételten megbüntették a Maros megyei tanfelügyelőséget diszkrimináció címszó alatt, a országos diszkrimináció ellenes tanács, mert hát az ön dupla minőségében tett feljelentésének lett ez a következménye. Mielőtt belevágnánk a témába, azért megkérem a kedves hallgatókat, hogy nyugodtan tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá a témához. Elérhetőségeinken a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es telefonszámokon. Ha minden igaz, és az SMS falunk is ki akar nyílni, akkor SMS-eket a 0740274165-ös számon fogadunk, és bekapcsoljuk e-mailünket is, tehát az e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Kezdjük talán a katolikus gimnázium újraalapítását célzó törvénykezdeményezéssel. Hogyan sikerült ezt iktatni, és milyen sors várható ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatosan?
Hát tekintsünk optimistán a kérdésre, és reméljük, hogy a sorsa az lesz, hogy ebből törvény születik, ebből a kezdeményezésből, és ennek eredményeként megalakulhat Marosvásárhelyen a római katolikus iskola. De mindjárt az elején azért egy pontosítást szeretnék tenni, ugyanis a törvénykezdeményezést a tegnap iktattuk a képviselőházban. A szakbizottsági munka, a szakbizottsági vita csak ezután következik, és amennyiben szakbizottságon átmegy, ugye, akkor kerül ez a kezdeményezés a plénum elé. Aztán a plénumnak szavazni kell ebben a kérdésben, és mivel ugye Romániában két kamarás rendszer van a parlamentben, vagy a parlament két kamarában működik, átkerül a felsőházba is, és amennyiben a felsőházban is végigmegy a szükséges procedúrákon, szakbizottsági véleményezéseken, illetve a szenátusi vitán és végszavazáson, és mindenütt ugye azt mondhatjuk majd, hogy pozitív eredmény született, akkor lesz ebből a tegnap iktatott törvénykezdeményezésből törvény. Akkor fog megjelenni a hivatalos közlönyben, onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy most már törvénnyel létrehoztuk a Marosvásárhelyi Római Katolikus iskolát. Szorít az idő, úgyhogy mindenképpen még az idei parlamenti ciklusban ezt végig kéne járni, ezt az utat. Ezért azt kértük, hogy sürgősséggel tárgyalják a képviselőházban. Bízom benne, hogy a következő hetekben, és ez azt jelenti, hogy jövő héten, azt következő héten ezt a képviselőházon végig is tudjuk vinni, hiszen még egyszer mondom, ha a mostani ciklusban nem születik meg a törvény, akkor februárban, amikor véglegesíteni kell Maros megyében az iskolahálózatot, akkor nem tudjuk a Marosvásár, vagy nem lehet ennek a hálózatnak a része a római katolikus iskola. Ugye Mielőtt valaki azt fogalmazná meg, ugye, hogy hát akkor miért csak most, tulajdonképpen aki követte az eseményeket, és hát Marosvásárhelyen nagyon sokan követték, de Erdély szerte nagyon sokan követték, sőt, hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami a határokon túl gyűrűzött, hát mindenképpen Kárpát-medencei magyar kérdés, de hát ha a Vatikánt is beszámítjuk, akkor ez egy akár egy nemzetközi kérdés is lehet. Akár diplomáciai vetülete is van ennek a kérdésnek. Tudjuk nagyon jól azt is, ugye, hogy a kormányzó párt elnöke Orbán Viktor magyar miniszterelnök úrral is tárgyalt ebben a kérdésben. Tudjuk jól, hogy a vatikáni nagykövet többször kifejtette véleményét ebben a kérdésben, úgyhogy bízom benne, hogy a Vatikán is követi a kérdést, és akkor tudunk előrelépni és pozitív eredményeket elérni ebben a kérdésben. Tehát a kérdésre visszatérve, tulajdonképpen egy percig nem álltunk, ugye egyrészt szükség volt egy törvénymódosításra, hogy egyáltalán iskolát lehessen alapítani Romániában törvény kezdeményezéssel, tehát a törvénnyel lehessen létrehozni iskolát. Ez a része már megvan, ezt kipipálhatjuk. Örömmel jelentem, hogy ez az akadály elhárult. Ezért tudtuk csak most letenni, ugye, ezt a kezdeményezést, és még egyszer mondom, ez a törvényes procedúrákat végig kell járja, úgy a képviselőházban, mint a szenátusban, ahhoz, hogy törvény születhessen, és törvényem erőre emelkedhessen.
Ezek szerint akkor köszönöm a pontosítást, és akkor a tanügyi törvény módosítása ment át a bizottságon, nem maga a Római Katolikus Liceumnak a megalapítását célzott.
A tanügyi törvényben eszközölt módosítások mentek át korábban, igen, az előző hetek során. Ennek eredménye az, hogy immár törvénnyel is lehet kisebbségi iskolát alapítani Romániában, és akkor ebben a kapaszkodóba fogódzva tehettük le azt a törvénykezdeményezést, amiről szerkesztő úr is beszélt, amiről a sajtóhírek szóltak a tegnap, illetve a mai nap folyamán.
Feltétlenül az volt a kitűzött cél, hogy törvény kerüljön, tehát törvény bekerüljön a katolikus gimnázium újraalapításának a kérdése, mert hogy állítólag ezt, ha törvény szögezi le ezt az alapvető igényt, akkor közigazgatási bíróságon a prefektus már nem tudja megtámadni.
Tulajdonképpen ez jelenti, úgy tűnik számunkra jelenleg, a legbiztosabb garanciát. Bár ugye erről nagyon nehéz lenne ma úgy nyilatkozni, hogy optimistán azt mondjuk, hogy Romániában teljes mértékben minden szinten érvényesül a jogállamiság. Ugye felmerült korábban, és gondolom erre utal szerkesztő úr, felmerült korábban a kormány rendelettel történő iskola alapítás kérdése. Úgy érezzük, hogy a törvény szavatolta garancia ma az, ami leginkább ugye védhető, és amire hivatkozni lehet. Abban az esetben, ha valakinek olyan gondolata támad, hogy ezt megtámadja, hát azért nagyon remélem, hogy az előző évek most már történéseit végigpörgetve és figyelve mindenki számára, az ellendrukkereknek és az ellenfeleknek is egyértelmű, hogy erre az iskolára mekkora igény van, milyen nagy igény fogalmazódott meg a közösség szintjén, ugye a Római Katolikus Egyház részéről, mint a marosvásárhelyi katolikus hívek, marosvásárhelyi magyarok részéről, szülők, diákok elégedettek voltak az iskolában folyó oktatással. Tehát ugye, hogyha komolyan vesszük azt, hogy Románia elismeri a kisebbségek jogait, hogyha komolyan vesszük azt, hogy Románia szavatolja a felekezetek jogait és a felekezeti szabadságot, akkor ennek az iskolának léteznie kell.
Na már most ez a törvénytervezet, amit tegnap iktattak, ez kimondottan csak a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium újra alapításáról szól, vagy pedig igen, lehetőséget ad a továbbiakban más felekezeti iskoláknak a létrehozására is?
Nem, tehát Romániában törvény szavatolta eddig is, hogy milyen körülmények között lehet iskolát alapítani. Ugye ehhez kellett végigjárni azt a procedúrát, amiben tulajdonképpen a kötözködők, végül is mindig találtak valahol egy fogódzót, ugye, tehát az iskoláknak kellett igényelni az osztályokat, tanfelügyelőségnek rábólintani, az önkormányzatoknak kellett meghozni azt a határozatot, hogy az illető településen milyen iskolahálózatot fogadnak el. Ez érvényes ugye a beiskolázási számokra is, az iskola alapításnál is, az önkormányzatnak az illetékes szaktestületet, tanügyi kérdésekkel foglalkozó szakosztálya pontosabban ugye volt hivatott arra, hogy ezt a kérdést előterjessze, aztán a helyi önkormányzatnak szavazni kellett erről, és a törvénymódosítás, amiről beszéltünk, ami átment korábban, ugye, és ami most már létezik, mint kapaszkodó, az arról szól, hogy Romániában lehet most már másként is iskolát alapítani, a kisebbségi közösségek alapíthatnak iskolát úgy is, hogy erről törvény születik a parlamentben. Tehát tételesen ez a törvénykezdeményezés, ez arról szól, hogy ez az iskola nevesen a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskola törvény által jöjjön létre. Ez nem zárja ki természetesen azt, hogy más iskolák esetében más törvénnyel szülessen ilyen alapítási okirat, mondhatom így. Tehát ilyen törvény pontosabban. Szülessen egy másik törvény, ami kimondja azt, hogy Aradon létrehoznak egy református iskolát.
Na most mi a baj ezzel a törvénnyel, mert baj van vele, ugyanis a civil szerveződés, a civilek a katolikus iskoláért csoport, az nem egészen van megelégedve ezzel a lépéssel, pedig első látszatra úgy tűnik, hogy sínen van a dolog.
Én azt gondolom, hogy azok, akik ezt a akik elégedetlenségüknek adtak hangot, azok nem ismerik kellőképpen a részleteket, hiszen hogyha ismernék a részleteket, akkor nem fogalmazhatnának meg ilyen fenntartásokat. Tulajdonképpen igen, fenntartásoknak nevezzem ezt. Tehát még egyszer mondom, a törvény lehetőséget biztosít a kisebbségek számára, hogy törvény által hozzanak létre iskolát. És én innen tovább nem is kommentálnám ezt a kérdést. Én nagyon sajnálom, hogy időnként vannak olyan, értem, tehát én tökéletesen meg tudom érteni a türelmetlenséget, meg tudom érteni még a bizalmatlanságot is, ugye? Mert hát azért voltak itt olyan időszakok, helyzetek, és lehetőségek, amik mellett elment hol az érdekképviselet, hol a önkormányzati csoport, tehát egy parlamenti frakció éppen. Tehát még egyszer mondom, meg tudom érteni az aggódást is, meg tudom érteni a türelmetlenséget is, viszont azért azt tartanám szerencsésnek, hogyha kellő információ birtokában nyilatkoznának, akik nyilatkoznak, és azért azt mindenkinek elmondom, hogy vagy mindenkinek, anélkül, hogy itt most különösebben kioktató lennék, azt az ősi mondást hadd idézzem, hogy dobbal nem lehet verebet fogni.
Azért csodálkozom, hogy megint felmerül egy elégedetlenségi vád, vagy hogy is nevezzem, mert hogy ha információk szerint, sajtóinformációk szerint teljes mértékben orvosolna a jelenlegi helyzetet ez a törvénytervezet, meglennének az osztályok, a tanügyi kádereknek a helyzete.
Tehát a tegnap iktatott törvényre, ha visszatérhetek, akkor én azt gondolom, hogy a korábbi már elfogadott módosításon nincs miért lovagolnunk, még egyszer mondom, az egy biztonságos garancia és kapaszkodó számunkra. A most iktatott törvénytervezet az a Római Katolikus Iskola alapításáról szól, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskola alapításáról szól, és minden részletében kitér arra, hogy ez hogy jönne létre, milyen osztályokból jönne létre, melyik iskolától kerülnének át ide az osztályok, hogy kerülnének ide tanárok egészen a segítő személyzetig, azért, hogy utólag ne képezze vitatárgyát az, hogy itt tulajdonképpen egyfajta, mondjam úgy, hogy tisztességtelen verseny zajlik, hiszen azért a tanügyben is verseny van, ugye iskolák versengenek egymással, diákokért, tanulókért, tehát itt ezt a kérdést is rendezni ez a törvénytervezet, amennyiben ezt elfogadják.
Hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársunk. Halló, üdvözöljük.
Halló, jó napot kívánok, János vagyok. Üdvözlöm kis Csaba urat és a kedves meghívóját, Bíró Zsolt urat. Köszönjük, Bíró Zsolt úr, többeknek gondolom a nevében, hogy tesznek a római katolikus iskoláért, és remélem, hogy kellően mérlegelik majd a jó akarok, vagy akadékoskodók, hogy nevezzem őket, hogy az OECD tagságnak a megléte vagy nem léte az ország számára mennyi előnyt, vagy esetleg kárt okoz. És gondolom, hogy majd kapnak kellő felvilágosítást is a megfelelő személyektől, hogy, annak a nem megléte, az nagyon sokba kerül az ország számára. Jobb lenne békességben lenni. Erről csak ennyit. Kis Csaba úr, engedtessen meg, nem... Tehát avval kapcsolatban, hogy a tegnapi műsorban nem lehetett betelefonálni Winkler Gyula úrhoz. Ez már a nem tudom hányadik alkalom, hogy Winkler Gyula úr hogy nem lehet betelefonálni. Ő különböző okok miatt több, mint valószínű, hogy hát nem tud ekkor, meg akkor. Hát aki közszereplésre adta a fejét, úgy, mint Bíró Zsoltót is, az vállalja a nyilvánosságot is. Nekem is lett volna különösebben azzal a felével, tehát a műsornak a vége felével, ön által feltett kérdésekkel tettem volna én is fel egy kérdést, de hát nincs kinek. És elbújni, elzárkozni a nyilvánosság előtt, az úgy, ahogy Farázs úr mondta 14-én, hogy is hívják ma Brüsszelbe, a plenáris ülésen, az a dolog azokat majd minősíti, akik ettől elzárkoznak. Hát szeretném, hogyha lehetőség lenne, és elmagyarázná ön Winkler Gyula úrnak, hogy igenis vállalja a felelősséget, hogy mi is tudjunk feltenni egy kérdést.
Köszönjük a kritikáját, kedves János, részemről a vendégnek adom először a szót, mert hát ezt így illik, úgyhogy parancsoljon, képviselő úr.
Tulajdonképpen kérdés nem hangzott el, úgyhogy én is csak azt tudom mondani, hogy köszönöm. Tehát igen sok energiánkat szívja le sajnos ez a kérdés. Tehát igazából ebben az országban annyi mindent kellene rendezni és megoldani. Annyi mindennel kellene foglalkoznunk, hogyha csak a szűk szakbizottsági kereteken belül maradok ugye az oktatás kérdésében, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy, rengeteg energiát, de hát ez a dolgunk, ez az elsődleges és legfontosabb cél ma, amit meg kell oldani. Ugye beszélhetünk arról, hogy éppen tegnap alapítottunk meg az Oktatási Szakbizottság keretein belül egy albizottságot, amely a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával foglalkozik, az úgynevezett kisegítő iskolákkal, illetve azzal a normarendszerrel, ugye, hogy hány tanuló után adnak kisegítő tanárt egy-egy iskolának, vagy logopédust, pszichológust, pszichopedagógust, ugye itt is óriási lemaradások vannak, és egy olyan átfogó kérdés, hogy tényleg egy külön albizottsági munkát megér. Örülök, vagy örülnék annak, hogyha egyáltalán a ciklus végéig ebben a kérdésben tudnánk néhány olyan törvényt végigvinni, aminek a kézzelfogható eredményét is majd érezhetik a szülők, vagy illetve ezen rendszeren belül tanuló gyerekek, de természetesen, hogy a közösségünket képviseljük, és amikor mi erre vállalkoztunk, akkor elsősorban mindig is azt mondjuk, hogy a magyar ügyet képviseljük, és a szakpolitika ilyen kontextusban, vagy ezzel összefüggésben kell mindenképpen szerepeljen a munkatervünkben.
Szíves engedelmével egy kicsit visszatérnék a János bejelentkezésére, mondjuk az, amit megjegyzett, hogy az OECD tagság...
Igen, erről beszéltünk korábban, és azért nem tértem ki erre külön.
De mennyire garancia az, hogy mit vállalt Liviu Dragnea, a szociáldemokrata pártelnök Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetés kapcsán, mert hogy az OECD tagság megvan, viszont a Római Katolikus Teológiai Liceum megalapítása még vitatárgyát képezi.
Meg lesz. Bízunk benne, hogy meg lesz. Én azt gondolom, hogy azért az adott szónak meg kell legyen a kellő súlya még akkor is, hogyha sajnos nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, nem tudom hányszor mondhatnám ezt, a nagyon rossz tapasztalataink vannak ezen a téren a bukaresti partnereinkkel.
Azt írja egy kedves hallgató SMS-ben Zoltán, hogy a Magyar Orvosi Egyetemet nem sikerült elintézni, pedig 1990. januárjában a magyar diákok ülő sztrájkba kezdtek a magyar orvosi létrehozásáért. Apropó, arról az orvosiról beszélek, amelyik gyermekkoromban kizárólag magyar nyelven működött, aztán első lépésben a gyakorlati órákat kezdték el románul tanítani, aztán jött a többi lépés a mai helyzetig. Fel a fejjel, még sok a tennivaló, írja Zoltán.
Így van, egyetértek Zoltánnal, és tökéletesen egyetértek még akkor is, hogyha ugye itt is született egy törvény. Kormány is bukott meg már emiatt, ugye, tehát az adott szó, ugye, és a törvény betűje sem mindig érvényesül sajnos Romániában.
Na már most akkor térjünk el a másik dologra. Elég tétele az, hogy megbüntették a Maros-megyei tanfelügyelőséget azok után, hogy ön feljelentette diszkrimináció gyanánt a főtanfelügyelőséget, ugyebár a magyar diákok a beiskolázási számmal kapcsolatosan. Erről többször beszéltünk még itt a nyár folyamán, a tanév kezdete előtti időszakban. Elég tétele ez.
Hát mindenképpen igen. Most lehet vitatkozni arról, hogy a büntetés mértéke mekkora, hogy ez mennyire késett el. Én erre csak azt tudom mondani tényleg, hogyha valaki egyszer elázott, azért nem árt, hogyha másodszor köpönyeget visz magával, mert lehet, hogyha jön az ivatar, másodszor is el fog ázni. Tehát előbb-utóbb lépni kell. Ha eddig nem léptek mások, akkor én úgy gondolom, hogy nekem ebben a kérdésben lépni kellett, és hogy ezt végig tudtuk vinni úgy, hogy ebben a kérdésben született egy számunkra pozitív döntés, akkor mindenképpen a válasz az kell legyen, hogy igen, elégtétel, de tulajdonképpen, ahogy a sportban mondani szokás, csak szakasz győzelmet arattunk, hiszen már is itt van a következő tanévre a beiskolázási számok kérdése, és azt gondolom, hogy mivel a Maros-megyei tanfelügyelőség ugye visszaesőnek számít ezen a téren, tulajdonképpen ezért is rótta ki a diszkrimináció ellenes tanács most a pénzbírságot, mert hogy egy korábbi kezdeményezés alkalmával akkor a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Maros-megyei fiók szervezete perelte a Maros-megyei tanfelügyelőséget, és akkor született egy elmarasztalás. Sajnos az elmarasztalás úgy tűnik, hogy nem bírt elég erővel, hogy rászorítsa az illetékes elvtársakat, urakat, ha nevezhetem őket uraknak, tanfelügyelőség illetékeseit, maradjunk ennyiben, arra, hogy tisztességesen kezeljék ezt a kérdést. Tehát napnál világosabb diszkrimináció történt évről évre. Ezért gondoltam nagyon fontosnak, még akkor is, hogyha ennek visszamenőleges hatája nincsen, hogy ebben a kérdésben döntés szülessen, és döntésre vigyük ezt az ügyet. Nagyon jó, hogy ez a döntés most megszületett, mert hogyha ez 2-3 hónappal később jön, akkor megint nagyon nehéz helyzetbe kerültünk volna. Itt ugye látni lehet, mondottam, utaltam rá, hogy már folyik ugye a összeírása az igényeknek, melyik iskola hány osztályt tudna indítani. A tanügyi törvény egyértelműen fogalmaz, ugye az alkotmány is egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben, és amihez nekünk jogunk van, ahhoz ragaszkodnunk kell. Nem tudok elfogadni olyan fajta érveket, amelyeket egyesek hangoztatnak, ugye, hogy hát úgysem tudunk ilyen mértékben, vagy nem tudunk annyi gyereket beiskolázni, ahány elvégzi a 8. osztályt, mert van lemorzsolódás, mert van, aki már 20 évesen végzi el a 8. osztályt, vagy elmegy tényleg dolgozni 8 osztály után, kimarad az iskolából. Van egy masszív lemorzsolódás, ez egyértelmű, de a törvény betűje is egyértelmű, és a törvény betűje egyértelmű mindenki számára, függetlenül attól, hogy éppen román közösség tagja, vagy a magyar közösség tagja. Akkor nem lehet az, hogy egyik oldalon plusz 25%-kal hirdetjük meg a helyeket, másik oldalon pedig mínusz 25%-kal, mert ennek az az eredménye, ugye, hogy lesznek olyan magyar gyerekek, román tagozaton kell folytassák tanulmányaikat, amennyiben tovább akarnak tanulni. Tehát ragaszkodni kell a számokhoz. Persze van még egy nagy felelősségünk, hogy ezeket az osztályokat aztán hol, milyen iskolában és milyen szakirányú képzés keretében hirdeti meg a tanfelügyelőség, illetve az illető oktatási intézmény. Tehát az igények felmérése, én azt gondolom, hogy ezt is mindenképpen nagyon-nagyon felmérésekor ezt nagyon szem előtt kell tartani. Persze Van egy másik kérdés, igazodni kell bizonyos szinten ugye a lehetőségekhez is, gondolok itt arra, hogy mire van például tanárunk, és milyen szakokat tudunk indítani. Hiába akarunk folyamatosan cukrászokat képezni, ha cukrászokra nincs szükség hosszú éveken keresztül, ráadásul nincs olyan mesterünk, mestercukrászunk, aki ezeket a gyerekeket tanítani tudná. Tehát a leosztás tekintetében pedig egy másik fogas kérdés az, hogy Maros megye tekintetében mindenképpen azt látjuk, ugye, hogy itt a megyésítéskor mesterségesen létrehozott Maros megye egy olyan konglomerátum, ami tulajdonképpen a teljes erdélyi palettát, etnikai megoszlást leképezi. Hiszen itt van a Nyárád és a Kükülőmente, több magyar vidéke, Maros szék, Székelyföld része, ugye, amely egyértelműen egy több magyar vidék, ahol a székelyföldi viszonyoknak megfelelően kell létrehozni az iskola hálózatot és kell gondolkodnunk. Van egy olyan harmada Maros megyének, ahol mondjam úgy durván fele-fele arányról beszélhetünk mindenképpen, vagy egy interetnikus környezetről beszélhetünk, és vannak Maros megyének olyan részei, ahol igen-igen szorványba szorul a magyarság. Na most ugye az nagyon fontos lenne, hogy ezeken a területeken is meg tudjuk tartani a bástyákat, hogy odafigyeljünk Segesvár, Maros-Lúdas, Dicsőszentmárton magyar diákjaira. Nem feltétlenül egy vízfejű marosvásárhelyi oktatásba kell gondolkodni, nem feltétlenül egy intézményre kell koncentrálni Marosvásárhely esetében sem, hanem vissza kell foglalni, amennyiben lehet, és ha mondhatom így, azokat a területeket, amelyeket feladtunk, ahonnan kivonultunk, és indítani lehetőleg minél több iskolában magyar tagozatot is, természetesen, hogy ezt nem a mindenki tudja, hogy Bolyai Farkas iskoláról beszélek, vagy liceumról beszélek, ugye, de emellett, ha létrejön egy nívós képzés katolikus liceum esetében, ott van a református kollégium, ott vannak a jó nevű szakliceumok, melyek Marosvásárhelyen mai napig megvannak. Ezek esetében is oda kell figyelni, hogy ahol még lehetőség van, és ahol igény van rá, főleg ahol igény van rá, mert hát erőszakkal hiába próbálunk szakokat létrehozni, hogyha az a kutyának sem kell, ahol igény van rá, és ahol lehetőség van, ott mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy ott induljon egy-egy osztály. Tehát nem érve az, amit a tanfelügyelőség vezetője mond, ugye, aki masszívan diszkriminál, hiszen most már egyértelműen kimondta ezt a bizottság is, meg is büntették érte a főtanfelügyelőt, ugye, hogy azért nem tudok elindítani egy újabb magyar osztályt a pedagógiai liceumban, mert akkor a román tagozaton felháborodás lesz. Tehát ez elnézést. Tehát vagy a római katolikus iskolából ugye nem megvalósuló rossz magyarsággal osztályokat, ugye, szétosztjuk szakiskolák között. Tehát elnézést, ott elméleti liceumi osztályok voltak eredetileg betervezve. Nem lehet ezekből asztalos inasokat csinálni, még akkor is, hogyha szükség van asztalos inasokra.
Lajos nevű hallgatónk nagyon telibe találta a kérdést. Azt írja SMS-ben, hogy úgy néz ki, hogy most imádkoznunk kell Drágnia tisztségben maradásáért a katolikus iskola érdekében. Ja, Lajos.
No comment.
Jó, akkor lépjünk egyet tovább.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Oktatási Szakbizottságának tagja, egyben a Magyar Polgári Párt elnöke is. És akkor jön a következő kényes téma, autonómia statutum benyújtása. Bő másfél héttel ezelőtt, vagy kettővel talán, eléggé kategorikusan fogalmaztak a háromszéki széki elnökök, nem Kulcsárter, ez a József megyei MPP elnök, hanem a széki elnökök, és feladták önöknek a leckét, hogy igenis még a parlamenti ülésszak végéig be kell nyújtani az autonómia statutumot. Közben volt ugyebár egy múlt pénteken egy nagyon fontos találkozó Budapesten, a Magyar Állandó Értekezlet szünetében az RMDS és az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőivel egyeztettek, ugyanebben a kérdésben Szili Katalin miniszterelnöki külön megbízottnak a vezetésével. Tehát tisztelt elnök úr, autonómia statutum mikor kerül benyújtásra? Szóba került-e ez a frakcióban, és egyáltalán ebben a jelenlegi helyzetben milyen esélyei vannak?
Elnökségi ülést tartott a Magyar Polgári Párt a tegnap, ugye, tehát ez nem volt sajtónyilvános, úgyhogy erről szerkesztő úr nincs honnan tudjon, a kedves hallgatók sem tudnak erről a tegnap lezajlott elnökségi ülésről, ott is szóba került. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami minduntalan szóba kerül, kell kerüljön, és igenis beszélni kell róla, de nem csak mi magunk közt kell erről a kérdésről beszéljünk. Nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben egyeztessünk ugye az erdélyi magyar politika szereplőivel, egyeztessünk azokkal a civil szervezetekkel is, itt gondolok különböző nemzeti tanácsokra, ugye Erdély Magyar Nemzeti Tanácsra, Székely Nemzeti Tanácsra, amelyek szintén az autonómia képviseletét tűzték zászlajukra, mert hogy ebben a kérdésben az is világos, hogy egyértelmű konszenzusra van szükség, össznemzeti konszenzust kell itt kialakítani, mert másképp, ahogy a politikában szokták mondani, ugye jön a szalámizás taktikája, és szépen lassan leválasztanak bizonyos szervezeteket, személyeket, csoportokat erről a kérdésről, megbélyegzik őket, szélsőségeseknek minősítik őket, és ugye ez egyáltalán nem tesz jót az ügynek. Ezért is vetettem fel jó magam a Magyar Állandó Értekezleten a hozzászólásomban azt, hogy mi ebben a kérdésben fontosnak tartjuk egy úgynevezett erdélyi magyar nemzeti konzultáció lefolytatását, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ugye konszenzus van abban a kérdésben, ugye számtalanszor hallottam korábbi RMDSZ-es politikusoktól, hogy nem kell ebben a kérdésben népszavazást tartani, mert ha megkérdezünk 100 embert, akkor abból 90 azt fogja mondani, hogy kell az autonómia. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a kérdést hogy tesszük fel, mert azt is őszintén el kell mondani, és azt is látni kell, és látjuk, ugye, hogyha a kérdést úgy tesszük fel, hogy mi a fontosabb, akkor nem biztos, hogy az első helyen fognak az autonómiáról válaszolni az emberek. Mert amikor megélhetési gondjaik vannak, amikor munkahelye nincs valakinek, még akkor is hamar arról beszélünk többet Románia esetében, hogy munkaerő hiány van, azért az, akit érint, akinek nincs munkája, nincs munkahelye, vagy egy rosszul fizetett munkahelye van, az nem azt fogja megnevezni első opcióként, hanem az, ami neki leginkább fáj, amikor nincs a gyereknek másnapra uzsonna, vagy ki, nagy kérdés az, hogy honnan teszünk uzsonnát a gyereknek, akkor az lesz az első helyen. De egyértelmű, hogy a 100 emberből, ha megkérdezünk 100-at, tulajdonképpen nem 90, hanem 99 autonómia párti lesz, hogyha úgy közelítünk ehhez a kérdéshez, ugye, és ha tudjuk azt, hogy mit értünk ezen. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy vannak különböző autonómia statutumok, versenyeznek egymással időnként különböző statutumok. Lényeges különbségek nincsenek. Én azt gondolom, hogy úri luxus lenne ma, vagy és az ma azon vitatkozni, ugye, hogy akkor a Székelyföld, leendő Székelyföld határait, amelyet amúgy is egy referendumon kell elismerni, vagy szándékozunk elismertetni, akkor mi a kiindulási alap? Nagyon fontos az ugye, hogy az alkotmányos, vagy az alkotmányossági kérdést is tisztázzuk ebben a kérdésben, mert az első indok, amikor elvetik a statutumot, bármelyik statutumról beszéljek, ugye, legyen szó akár a kulturális autonómia kérdéséről, legyen szó a Székelyföld területi autonómiájáról, az SZNT által preferált változatról, vagy a déltiroli modellt alapul vevő úgynevezett, ami úgy ment be a köztudatban, vagy RMDSZ-MPP modell, ugye a román politikum válasza egyből az lesz, hogy az alkotmányossági kérdést veti fel. Még egyszer mondom, még a kulturális autonómia kérdése is, mert ha kollektív jogokról beszélünk Romániában, akkor már ugye egy olyan sikamlós talajra kerülünk, ahol ezeket tisztázni kell. És ezért fontos az, hogy ebben a kérdésben konszenzus legyen. Meg kell találni azokat az alapelveket, és azokat, amikben mindenki egyetért, hogy mi az autonómia, mi a területi autonómia ismérve, és amivel egyetért a Székely Nemzeti Tanácstól, az RMDS Szenát, a Magyar Polgári Párt, és ugyanezt a kulturális autonómia kérdésében is, akkor összerakni egy olyan hármas törvénycsomagot, ez a Magyar Polgári Pártnak a kezdeményezése, amely ugye rendezni egyrészt Romániában az alkotmányozási folyamat keretében a társnemzeti fogalom kérdését, mert hogyha az alkotmány első pontja szent és sérthetetlen, akkor én ezt hajlandó vagyok elfogadni, hogyha úgy folytatódik az alkotmány, ugye, hogy kimondja azt, hogy ugyanakkor az egységes nemzetállam alatt mi mit értünk, és hogy ennek az egységes nemzetállamnak kik lesznek a állampolgárai, vagy kik a tagjai.
Itt egy picit
tehát megállhatunk, csak a gondolatmenetet, hogy ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy az autonómia statutum benyújtása. Én azt gondolom, hogy a sok-sok-sok rossz időpont közül, ugye, mert itt lehet arról beszélni, hogyha most nyújtjuk be, ha jövőre, akkor ezt provokációnak veszik el a románok, hogyha azt annál később, akkor azt minek minősítik. Aztán itt 1920-ig tulajdonképpen, 1920-tól 2020-ig, ugye, tehát 2020-ig tulajdonképpen bármelyik időpontot lehet provokációnak tekinteni, akár ha holnap tesszük le, akár ha tegnap tettük volna le, akár ha jövőre tesszük le ezt a statutumot. Én azt mondom, hogy ez egy becsületbeli ügy, a Magyar Polgári Párt, mert hogy feladták nekünk a leckét, és akkor megengedem szerkesztőről a kérdését is hallgatom, de hogy ugye itt nagyon fontos volt, hogy ezt várja el tőlünk a tagság, ezt várják el az erdélyi, székelyföldi magyarok, ezt várják el a választópolgárok, nem csak tőlünk, az RMDSZ-es kollégáinktól is, tehát az erdélyi magyar érdekképviselettől ezt várják el. Van, akikor megfogalmazzák hangosabban, halkabban, de ezt elvárják tőlünk. Ez egy becsületbeli ügy, ezt a Magyar Polgári Párt vállalta, és ezt meg fogja tenni.
Radikalizálódik a háromszéki széki elnököknek a csapata?
Nem.
Mert hogy nagyon komoly leckét kaptak.
Nem tudom, hogy mire gondol szerkesztő, akkor...
Hát konkrétan azt, hogy megmondták világosan önöknek, hogy Bíró Zsolt és Kulcsár Terza József mind parlamenti képviselők, kutya kötelességük az émégeig benyújtani, kész.
Még egyszer mondom, ezt én azt gondolom, hogy anélkül, hogy valaki ma, tegnap, vagy holnap elmondaná, akár Kulcsár Terza Józsefnek, akár Bíró Zsoltnak, akármelyik képviselőnek, ez egyértelmű, hogy egy vállalt feladat, akkor még egyszer megismétlem, ez egy becsületbeli ügy, ezt a képviseletet vállaló személyek ezt vállalták, és ezt teljesíteniük kell.
Hallgatói kérdés SMS-ben Peti kérdezi, hogy mit nyer a székelység az autonómiával?
Hát, elnézek az órára, 17 óra 47 perc.
Holnap reggelig itt
vagyunk. Igen, tehát akkor azért nagyon dióhéjban, mert nem akarom a kérdést megkerülni, de hát egyértelmű, hogy az autonómia, ugye, az elsősorban nem csak egy közigazgatási egység lenne, hanem az gazdasági autonómiát is jelent, és azok az érvek, finoman fogalmazok, azok az érvek, ugye, amelyek arról szólnak, hogy a Székelyföld Bukarest gondoskodó, atyáskodó gondviselése nélkül életképtelen lenne, ezek egyszerűen merő, mondjam nyugodtan azt, hazugság. Én azt gondolom, hogyha minket ennyire féltenek, akkor, vagy azt gondolják, hogy ennyire együgyűek vagyunk, akkor tegyünk egy próbát. És én meg vagyok győződve, hogy a Székelyföld lakói, és Székelyföld bizonyítani fogja életképességét egyébként, ahogy történt minden egyes autonómia esetében. Amikor a kisebb közösségek a sorsukat úgymond a kezükbe vették, és nem akarok pátoszosan fogalmazni, akkor gazdasági felvirágzás történt. És akkor itt a kulturális ugye intézményeinknek a megerősödése, az iskolahálózatunknak a függetlenségét jelenteni. Még egyszer visszatérek, nagyon fontos ugye a gazdasági önállóság és a gazdasági megerősödés. Úgyhogy 3 percet raboltam az időből, de tényleg erről
lehet, van egy pró és egy kontra kérdés.
Marosvásárhelyi Rádió Székelyföld hangja. Én javasolom, hogy erről induljon egy sorozat a Marosvásárhelyi Rádió rádióban, ahol az autonómiát lehet boncolgatni heti rendszerességgel, vagy havi rendszerességgel, és akkor egyfajta felvilágosító kampány, mint egy közszolgálati rádió, ugye, és akkor Peti kérdésére részleteiben tudunk válaszolni. Hogy amikor oktatási autonómiáról beszélünk, az mit jelent? Hogy amikor gazdasági autonómiáról beszélünk, pénzügyi autonómiáról, akkor azok mit jelentenek?
Említette azt, hogy alkotmánymódosításra volna szükség. Érdekes módon most éppen a Mentsétek meg Romániát szövetség vetette fel azt, hogy minél hamarabb alkotmány alaptörvénymódosításra lenne szükség. De viszont volt előzmény a közigazgatási törvénynek a leseprése, amely sokkal enyhébb kérdés volt, mint az autonómia kérdése. Erre már kitérő mintán a kedves hallgatót meghallgatjuk, aki vonalban van. Üdvözlőjük, hallgatjuk Önt, haló.
Na, halló! Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, bíró úrral beszélek?
Igen.
Na, üdvözlöm, bíró úr!
Kihez van szerencség?
Imán ideje, hogy moston léptek, hogy az autonómus státutomot imán, hogy valamilyen formában benyújtsák utolsó percben. Nekem csak annyi kérdésem volna, mert az nagyon jó, az kell, szükséges, de a 25 év, a 25 év, hogy létezik, hogy az 25 év alatt csak mostan juttak el idáig? Mi történt 25 év alatt? Ára nekem válaszoljon,
megpróbálok,
Árpád vagyok.
Megpróbálok, Árpád, kedves uram, megpróbálok erre válaszolni. Nem tudom, hogy mennyire lesz elfogadható és kielégítő a válasz. Ugye 25 évről beszélt Árpád, tulajdonképpen nagyon fontos momentum, ugye idén 25 éves a kolozsvári nyilatkozat. Kolozsvári nyilatkozat az arról szólt, ugye, hogy az erdélyi magyar politikum, az érdekképviselet akkor ünnepélyes esküt tett a Szent Mihály templomban Kolozsváron, és a kitűzött cél az a világosan megfogalmazódott. De akár hosszabb visszatekintést is tehetünk, mert ugye 89 decemberre óta lassan 28 év telt el, 29 év telt el azóta, úgyhogy a történelmi kérdéseket ma úgy feszegetni, hogy mi lett volna, ha lehet, hogy történelmietlen, de én mindenképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb mulasztás az 1990. decemberében, illetve januárjában történt, amikor a megalakuló új érdekképviseleti szervezet nem tűzte ki világosan a célt maga elé. Ugyanakkor ugye a történelmi hűség kedvéért azért azt is el kell mondani Árpádnak, és nem csak Árpádnak, hogy tulajdonképpen az autonómia statutum bekerült a román törvényhozásba, nem is egyszer, hanem kétszer is bekerült, ugye. Az viszont más lapra tartozik, hogy a befogadó közeg az nem olyan volt, hogy erről érdemi vitát lehessen folytatni, és azt is mondjuk el, hogy hát a vállalás, a képviselet sem volt éppen a helyzet magaslatán, mert hogyha már plénumba kerül és szavazni kell egy benyújtott autonómia tervezetről, akkor az megengedhetetlen, hogy a magyar, székelyföldi magyar szavazók bizalmát élvező, vagy az ő jóvoltukból, az ő szavazataiknak következtében ott ülő képviselők egy ilyen fontos szavazáskor kimenjenek a teremből. Tehát ez megengedhetetlen, ugye? Így teljes a kép. Tehát voltak képviselők, akik benyújtották. Most függetlenül attól, hogy kimentek vagy nem mentek ki, azt látni kell, hogy úgysem lehetett volna ezt átvinni, de az megengedhetetlen, hogy voltak, akik sajnos úgy álltak hozzá, hogy még a gombot sem nyomták meg egy ilyen kezdeményezés szavazása alkalmával. De hát attól még nem azt jelenti, hogy fel kell adni, hogy a közeg olyan. A közeg ma még rosszabb. Megkockáztatom, ma a legsötétebb 90-es évekre emlékeztető hangulat van Bukarestben, vagy talán még rosszabb. Tehát ennyire merev, elutasító nem volt sosem a román közvélemény, a román politikum. Sajnos az ellenzéknek nincs más eszköze és kőkemény nacionalista húrokat penget.
Liberálisok a kormány, igen, szidják a, önöket keményen.
Azt mondom, ez magyar most, közösség. Most beszélek az ellenzékről, tehát ők jobban szidnak bennünket, mint a kormányzó párt. A kormányzó párt valami miatt most itt a nagy 100 éves jubileumra készülve úgy tűnik, hogy elérzékenyült és megremegett a lába a kormányzó párt politikusainak, és nem tudnak kellőképpen sarkukra állni, vagy beállnak ebbe a nacionalista kórusba. Nyugodtan mondhatom ezt a nacionalista kórusnak. Tehát látni kell azt, ugye, hogy most Kelemen Hunor szövetségi elnöknek ugye a állami kitüntetésének a visszavonását kezdeményezi. Tehát én azt mondom még egyszer, hogy ilyen hangulat nem volt. Ezért tartom fontosnak, és hadd utaljak egy pillanat erejéig megint arra, amit szintén a napokban nyilatkoztam, akár a Máyerton ugye a helyzetelemzésem kapcsán szóvá tettem, hogy párbeszédre kell törekedni, de látjuk azt, hogy a számunkra fontos kérdésekben ma falakba ütközünk. Akkor próbáljunk meg megtalálni olyan kérdéseket, amik talán összeköthetnek bennünk, amiket közösen tudunk gondolkodni. Én azt gondolom, hogy a román közvéleményt is foglalkoztatja az, hogy milyen lesz Európa jövője, hogy hogyan állunk a migráns politikához, hogy a jogállamiságról mi a véleményünk. Elég, hogyha Titus Korlacán volt külügyminiszternek a mai nyilatkozatára gondolunk, ugye, ami a Radio France Internationalban hangzott el, ahol világossá tette a kormányzó párt politikusa, hogy Romániának az az érdeke, hogy a regionális politikát is figyelembe vegye. Itt a kérdés arra utalt, nem tudom, hogy ha valaki nem követte a híreket, akkor hogy a visegrádi országokkal, vagy pedig az európai nagyhatalmakkal, mondjuk Berlin vagy Párizzsal kell Bukarestnek szorosabbra fűzni a kapcsolatát. Schrödinger világosan fogalmazott, hogy Bukarestnek mindenkivel partnerségre kell törekedni. Nem, és hogyha Románia érdeke azt kívánja, akkor ezt határozottan kell képviselni. Én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amikben elindulhat egyfajta párbeszéd, mert ezek mindannyiunkat érintenek. Ha ezekben a kérdésekben tudunk együtt gondolkodni, és ezekről tudunk beszélni, akkor talán eljutunk egy idő után oda, hogy a kényes kérdéseket is meg tudjuk nyitni.
Röviden és velősen, summa summarum, mikor lesz benyújtva az autonómia törvénytervezet?
Hát még egyszer mondom, a sok-sok rossz időpont közül nem tudom azt sem mondani, hogy találunk kevésbé rosszat, de mivel ez egy becsületbeli ügy, az autonómia statutumot be fogjuk terjeszteni Románia parlamentjébe. Még három év és egy-két hónap van a mandátum végéig. Én meg vagyok győződve arról, hogy akár nem is egyszer nyújtjuk be.
Köszönöm szépen, hogy itt volt tisztelt Bíró Zsolt, és hogy válaszolt mind a kérdésekre, mind a felvetett kényes témákra. További kellemes, további jó munkát, és hatékony
tevékenységet. Nem kellemes hétvége is ránk férne. Ma Marosvásárhelyen könyvvásár nyílt, és egy kellemes pillanatok is voltak a mai délelőtt folyamán. Ugye ez mindenképpen jó, hogy Marosvásárhelyen történnek jó dolgok, nagy dolgok, ugye filmfesztivál zárult, könyvvásár zajlik, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a kettő. Köszönöm szépen.
Úgy legyen. És engedje meg, hogy akkor most kihasználom én még néhány másodpercig az adásidőt, és válaszoljak akkor Jánosnak. Az én szerepem ebben a műsorban az, hogy megszerkesszem. Önök tudják, hogy amint lehetőség van rá, minden délután itt vagyok élőben. Nem én döntöm el, higgyék el azt, hogy élő vagy felvételről hangzik el a műsor. Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek azt a viselkedését, hogy elbújt, túl erősnek találom, nem szokása. Tegnap komoly téma volt az Európai Parlamentben, ezért kellett felvenni azt a beszélgetést, mivel hogy november 15-e jeles nap a magyar szormányközösség számára. Ezért tartottuk mind a ketten fontosnak, hogy a véleményét elmondja. Legközelebb igyekszem őt meggyőzni, hogy élőbe jöjjön a műsorba. Köszönöm elsősorban János, de minden hallgató megértését.